Istenek igéjét a Mózes első könyvének a 48. fejezetéből olvasom. Ez a református bibliai kalauz szerint a mai nap ége. Nyár van, úgyhogy nincs sorozat. És így a mai nap ígével készülünk, hogy Isten szólítson meg bennünket. Történt ezek után, hogy megmondták Józsefnek, apád beteg. Ekkor odavitte két fiát, Manassét és Efraimot. Jákobnak kijelentették, nézd, József, a fiad jön hozzád. Izrael, aki ugyanaz, mint Jákob, összeszedte erejét és felült az ágyon. Ezt mondta Jákob Józsefnek. A mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, Kánaán földjén, megáldott engem, és azt mondta nekem, megszaporítalak és megsokasítlak, népek gyülekezetévé teszlek, és a te utódaidnak adom ezt a földet örökségül. Ezért legyen az enyém a két fiad, akik Egyiptom országában születtek, mielőtt hozzád jöttem Egyiptomba. Efraim és Manassé épp úgy az enyém lesz, mint Ruben és Simeon. Viszont azok a gyermekeid, akiket utánuk nemzettél, a tieid lesznek, és bátyjaik nevét fogják viselni örökségükben. Mert amikor Paddánból eljöttem, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben, Kánaán földjén, amikor már csak a rövid út választott el Efrátától. Ott temettem el, az Efrátába, azaz Betlehembe vezető úton. Amikor Izrael meglátta József fiait, ezt mondta, kik ezek? József ezt felelte apjának, az én fiaim, akiket itt adott nekem az Isten. Jákob így szólt, hozd ide őket hozzám, hadd áldjam meg őket. Izrael szemei az öregség miatt homályosak voltak, és már nem látott jól. Közel vitte azért őket Jákobhoz, ő pedig megcsókolta és megölelte őket. Izrael ezt mondta Józsefnek, nem gondoltam, hogy még meglátom arcodat. És most Isten még a gyermekeidet is megláttatta velem. Akkor József elhúzta őket apja térdétől, és arccal a földre borult. Aztán fogta József mindkettőjüket, és odavitte jobb kezével Efraimot Izrael baljára, bal kezével pedig Manassét Izrael jobbjára. Izrael kinyújtotta a jobb kezét, és Efraim fejére tette, pedig ő volt a kisebbik, a bal kezét meg Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az elsőszülött. Aztán így áldotta meg Józsefet. Az Isten, aki előtt jártak az őseim, Ábrahám és Izsák, az Isten, aki pásztorom mióta csak vagyok mind a mai napig, az angyal, aki megváltom minden bajban, áldja meg e fiúkat. Nevemről nevezzék őket meg, őseimnek, Ábrahámnak és Izsáknak a nevéről. Szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Amikor József látta, hogy apja Efraim fejére tette a jobb kezét, rosszallotta ezt. Megfogta apja kezét, hogy Efraim fejéről Manassé fejére tegye át. József ezt mondta apjának, nem úgy apám, mert ez az elsőszülött, az ő fejére tedd a jobb kezedet. Apja azonban elutasította és azt mondta, tudom fiam, tudom. Ő is néppé lesz, ő is nagy lesz, de a kisebb testvér nagyobb lesz nála, és utódaiból népek tömege lesz. És így áldotta meg őket azon a napon. A ti nevetekkel mondanak majd áldást Izraelben. Tegyen Isten olyanná, mint Efraimot és Manassét. De Efraimot megint Manassé elé tette. Aztán ezt mondta Izrael Józsefnek. Én már meghalok, de Isten veletek lesz, és visszavisz benneteket atyáitok földjére. Neked azonban egy hegyháttal többet adok, mint testvéreidnek, amit karddal és íjjal vettem el az emóriaktól. Ebben a történetben egy öreg ember áll előttünk, aki megáldja az unokáit. A zsidókhoz írt levél szerzője azonban felvillant valamit, ami ezt az egész történetet fontossá és közel hozza hozzánk. Mert az, hogy egy öreg ember megáldja az unokáit, ez ugye a mai életünkben, életritmusunkban nem igazán releváns. De azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, amikor a hit hőseiről ír, és ki mindenki, mi mindent tett hitáltal, azt mondja ott a 21. versben, hogy hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, József mindegyik fiát. Hit, ami jelen van ebben a történetben. Illetve két erőteljes és nagy téma fonódik egybe az ősatyák történetében. Az ősatyák ugye Ábrahám, az ő fia Izsák, az ő fia Jákob, aki itt áll előttünk, József az ő fia. És Jákob történetében is két nagy fontos dolog, az áldás és a család. Az áldás Istennek az áldó erőteljes szava, ami megszólalt a teremtéskor, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, az áldás, mint életerő, és amikor az első ember fellázad Isten ellen, és bejön a bűn a világba, és Isten elkezdi ezt gyógyítani, elkezdi a megváltás munkáját, ugye elhívja Ábrahámot, ugyanebben áldja meg, nagy népé teszlek, áldottá teszlek, és rajtad kívül áldást kap a világ minden népe. És aztán ez az áldás megy tovább Izsákra, Ábrahámtól, és Izsákra megy tovább aztán Jákobra. Tehát áldás az egyik nagy történet, ami előttünk van. És egy családnak az élete, Ábrahám, Izsák, Jákob, József, egy családnak az élete, amiben sok küszködés, ármány, bűn, sok szabadítás és csoda van. Áldás és család. És ezt látjuk itt, ahogy ez az öregember szembeáll a fiával, meg az unokájával, akkor egyik oldalon ott van az áldás, amit kimond, ami kezdettől fogva ott van Istentől az ő életükben, az életerő szava és ereje. És a másik oldalon ott van egy reszketeg öregember, aki már alig lát. És lehet, hogy azt se tudja, hogy melyik a jobb, meg a bal keze, majd meglátjuk. Áldás és család. És azért fontos ezt látnunk, mert mi ezeket, a mai ember ezt elválasztja. Alapvetően nem tudjuk így összekötni, mert ha arra gondolunk, hogy Istennek van egy áldása, egy célja, ami jelen van ebben a világban ma is, az lehet, hogy tetszik, vagy lehet, hogy megragad, vagy lehet, hogy nem tudok vele mit kezdeni, de ha meg a másik oldalon arra gondolunk, hogy van egy családom generációkon át, volt valamilyen nagyapám, meg nagyanyám, vagy több kettő is, meg az apám, meg az anyám, meg én, meg a gyerekem esetleg, ha már, vagy az unokám. Hogy kapcsolódik ez a kettő egymáshoz? A teremtéskor felhangzó szó, az Ábrahámnak felhangzó szó, az életerő, az áldás, amit Isten kimondott a világban. És az én családomnak ilyen-olyan története, akár szép, akár kevésbé szép. Hogy kapcsolódik? Elválasztjuk. És ebben a történetben, és ez ma a kihívás nekünk, hogy Isten ezt egybe akarja kötni nekünk. Persze lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hát ott ez világos, hogy összekapcsolódik, hiszen itt tényleg egy család élete hordozza az áldást. Egyetlen egy szálon indul el, gondolj, amikor Isten elhívja Ábrahámot, ez egyetlen egy vékony szál, amin elindul Istennek ez a hatalmas életerő szava, ami megváltoztatja a világot. Aztán Izsák, aztán Jákob, és Jákobnak 12 fia van már, és akkor talán mondhatjuk, hogy már úgy tágul ez a történet, és már több szál van. Aztán ez egészen kitágul Izrael népévé, egy néppé, ahol ebből a sok-sok vékony szálból egy kötelék fonódik, és ez a kötelék viszi tovább Istennek az áldását. Aztán Jézus Krisztusban ez még inkább kitágul, már nem csak egy népé, hanem az egész világé, 2000 éve keresztjének százmilliói, milliárdjai hordozzák ezt az áldást a világ történelemben és a világban. Mi közöm nekem az én családomnak ehhez? Éppen ez. Hogy akár mekkorára is nőtt az áldásnak ez a története és folyamata a világ történelemben, szálakból áll. Azokból a szálakból, amelyek a te meg az én egyéni családtörténeteink. Áldás és család összekapcsolódik. Lássuk tehát most ezt ennek az igének az alapján, és bontsuk ezt ki mélyebben. A múltunk, a családi múltunk, a családi jövőnk, és az isteni titok fényében, mert ebben az áldásban benne van a múlt, ebben az áldásban benne van a jövő ígérete, és ebben az áldásban el van rejtve az isteni titok. Mit jelent, hogy Jákob ezt továbbadja? Benne van a megváltott múlt. Amikor Jákob oda hívja magához Józsefet és a két unokát, Efraimot és Manassét, és kimondja ezt az áldást, amit Jákobot tesz és Jákobot mond, abban benne van az átélt, megtapasztalt áldás az ő életében. Ami múlt a múltjából mindaz, ami jó volt, és úgy tűnik, hogy a többség az, és mindaz, ami rossz volt, ami szégyenteli volt, és ami fájdalmas volt. Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, amikor áldásról van szó, Istennek az áldásáról az életünkben, hogy az legalábbis egy rendes családhoz kötődik, nem? Egy rendes nagyapához, egy rendes nagyanyához, rendes polgári konzervatív keresztjén, szülőkhöz, ahol rendes módon felneveltek, református rendes egyháztaggá, de hát legalábbis, ha ez nem is, de azért legalább egy becsületes, tisztességes, rendes családhoz kötődik az áldás, mintha Isten így ehhez lenne kötve. De ebben a történetben, ebben a család történetben Jákob botránykő. A többi se túl rendes, de Jákob a botránykő az ősatyák történetében, ahol megy tovább az áldás. És Jákob, hadd mondjam azt, ezzel a botrányos múlttal, ami már egy megváltott múlt, nem maradt úgy, egy elrendezett, Istennel helyére került múlt, ezzel állt. Miért? Nézzetek meg, mit mond, hogyan utal a múltjára Jákob. Azt mondja, a mindenható Isten megjelent nekem Lúzban, és megáldott engem. Lúz. Szeretnék a szóval játszani, akkor azt mondom, Lúz volt az a hely, ahol Jákob tökéletes lúzer volt. Miért? Mit jelent ez? Mi ez a hely, Lúz? Lúz hol és mikor találkozott Jákob Istennel, aki megáldotta őt? Ugye Jákob apjának, Ézsaúnak két gyermeke volt, akik ikrek, Ézsaú és Jákob. Rebekától. És ugye Ézsau volt az idősebb, és Jákob volt, a neve is ezt jelenti, a csaló, a trükkös. És ugye a történet nagyon röviden az, hogy Izsák Ézsaut szerette jobban. Ez egy katasztrofális család. Rebeka Jákobot szerette jobban. Ez elmondhatja, hogy milyen volt az ő kapcsolatuk egymással. És Izsák mindenben Ézsaut favorizálta, és Rebeka mindenben Jákobot favorizálta, és amikor öreg lett Ézsau, meg vén volt, meg vak volt, és eljött az az idő, hogy meg fog halni, akkor Rebeka azt mondta, hogy szerezzük meg a kisebbnek azt, ami a nagyobbnak jár, az áldást. És ugye átverték Izsákot, és közös erővel, anya és fia, és ellopták az áldást. Mert Izsák azt hitte, hogy Ézsaut áldja meg, de Jákobot áldotta meg, és nem lehet visszacsinálni. És utána Ézsaunak a gyilkos haragja elől menekülnie kell Jákobnak. Ott hagyja, ahol felnőtt, a családot beérsebált, elindul valahova, ahol soha nem volt, távoli rokonokhoz, Háránba, és itt van a kettő között a semmiben. Semmilyen nincs. Ezért mondtam, hogy ez a teljes kiszolgáltatott állapot, ez a teljes elveszettség. És a nyomorult menekültnek a semmi közepén, aki csalt, aki hazudott, aki lopott, aki trükközött, annak megjelenik Isten, és azt mondja, hogy megáldalak. És ezt teszi Isten. Megáldott engem, mondja ez az öreg és vakember, és visszatért aztán erre a földre gazdagon. Erről holnap este beszélünk a táborban, mert ott meg pont ez lesz az igen. De nézzetek meg, tehát ez is a megváltott múltnak a része, de nézd meg, miket mond még ebben a szakaszban. Egyszer csak visszautal élet a legnagyobb sebére. Jákob azt mondja, fájdalmamra meghalt Ráhel útközben Kánaán földjén, ott temettem el. A kedvenc felesége, akit igazán szeretett, és végig őt siratja. Az egész Jákob életén végig megy ez, hogy még öregkorában is, hogy meghalt a feleségem, akit szerettem. És aztán elveszíti ettől a feleségétől való kedvenc fiát, Józsefet, évtizedekre elveszíti, hiszen ugye a testvérei eladják. És végig ebben él, ebben a fájdalomban, ebben a veszteségben, ebben a gyászban, ezért úgy foglalja össze az életét kicsit korábban itt a Ahogy azt mondja Fáró előtt, amikor a vándorlásom éveinek a száma 130 esztendő, életem rövid volt, tele rossz napokkal. És mégis, értitek? Ott áll most, és áldást ad, mert az áldásban benne van az ő múltja. Amit továbbad, abban benne van, hogy ez megváltott, helyére került, Istennel rendezett múlt. Ez az egész családtörténet, ami minden, csak nem szép. Mi a megváltott múltnak két jellemzője? Gondolj egy kicsit magadra, a saját történetedre. Az első, hogy szembe mer vele nézni, hogy nem tagadja. Ki mondja itt ezeket? Nem úgy mondja el ezt az áldást, hogy semmi nincs, nem is voltam az, aki voltam. Abszolút kimondja mindazt, amit most elmondtunk, azt ő elmondja a múltjából. Szembe mer vele nézni, mert a helyén van. Másik nem kompenzál, nem azt mondja, hogy na jó van, gyertek ide unokáim, na elmondom, hogy milyen nagy hős volt a nagyapátok. Ugye vannak ezek a nagyapák, vagy ezek az apák, akik baromi nagy hősök állandóan. Mindenki tudja, hogy nem azok, de... És nem. Nem kompenzál, mert nem kell mert rendben van, mert Isten el lerendezte. Ez az egyik, szembe mer vele nézni. Ki mered mondani, igen, nagyapám, igen, a szüleim elváltak, igen, az apám megcsalta az anyámat, igen, mindaz, ami történt, benne van már az Isten áldásában, megváltott. A másik, hogy azt tudja mondani, amikor szembenéz vele, hogy nézzétek meg, hogy beszél Istenről. Azt mondja ponton, az Isten, aki pásztorom, mióta csak vagyok, mind a mai napig, az angyal, ez Isten maga, aki megváltom minden bajban. Micsoda hitvallás. Ebben az élettörténetben pásztorom, amióta csak vagyok, mind a mai napig. Amikor nem azt mondja, hogy az az Isten, aki elvette a feleségemet, aki elvette tőlem évtizedre Józsefet, aki azt adta meg, hogy most vénkoromra sem maradhatok ott azon a földön, amit ő ígért nekem, hanem itt vagyok Egyiptomban, fel kellett jönnöm az éhség miatt, az éhínség miatt, és nincs semmim. Értitek? Ez is a megváltott múltnak a része. Gondold végig ezt a szálat, ezt a történetet, ami a te történeted. Nagyon sokszor szeretnénk elvágni, amikor Krisztushoz jövünk, levágni. Nem is volt semmi mögötte, de nem ez az Isten munkája, hanem az, hogy helyére teszi. Begyógyítja. Elhelyezi az Isten áldásával ennek az értelmét. Tehát az első dolog, hogy az áldásban benne van a megváltott múlt, ami továbbad, úgy adja tovább, azért tudja továbbadni, mert minden, ami történt, az Istennel való kapcsolatban elrendeződött. Ő volt a pásztorom mindvégig, ő hordozott mindvégig, ezekkel együtt megáldott engem, velem volt és hűséges voltam hozzám. Itt vagyok Egyiptomban, semmim nincs, idegen vagyok, nincs gazdagságom, nincs földem, de az Úr áldása az enyém. Boldog ember, aki ezt el tudja mondani. Másodszor, az áldásban benne van, épp ezért jön a jövő. Azt mondja a fiúknak, hogy szaporodjanak el, legyen sok utódjuk ezen a földön. Majd azt mondja a kisebbiknek, erre visszatérünk, utódaiból népek tömege lesz. Mit ad át? Mit ad át a következő generációnak? Az áldás, Istennek ez az életerős szava, ígérete, hogyan kapcsolódik a családhoz? Hogyan kapcsolódik Isten élet és világformáló áldásához egy család jövőjének a története? Először ezt talán nehéz ma dekódolni, mert valakinek most azt mondanánk, hogy utódodból népek tömege lesz, ezt úgy... Nem valószínű, olyan sokokat lázba hozna. Egészen más világban, egészen más kultúrában élünk. Ezért ez fontos, hogy teológiailag is értsük. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az áldás továbbadása azt jelenti, hogy az Istennel való élet, Istennek a munkája, a jövőt, az egész világ jövőjét formáló erő, amit Isten Ábrahámnak ígért, ami Izsákon keresztül Jákob élet, fog tovább menni ebben a két fiúban. Istennek a munkája. Nagy nép lesznek, földjük lesz Kánaán, áldás lesz minden népnek, ez Krisztusban teljesedik be még inkább, és jut el akár hozzánk. Jutott el hozzánk. És ezért, mivel ezt látja Jákob, hogy Istennek van egy ígérete a jövőre ebben az áldásban, ezért ezt akarja továbbadni. Mi itt nézzük, az áldás azt jelenti először is, gondolj, hogy mit tanulunk tovább, az áldás először is azt jelenti, hogy van jövő. De ez egy Istentől megígért jövő. Ez a jövő, amit mond Efraimra és Manasséra Jákob, ez sokkal több és más, mint az ő jelen lehetőségeik Egyiptomban. Ez a bőség, ez Istennek ez a munkája, ez egyrészt jövőt tár fel elérjük, másrészt elválasztja őket Egyiptomtól, értitek? Mert ők egyiptomiak, gondolj bele. József évtizedek óta Egyiptomban él. József az ő apjuk, a második ember Egyiptomban. József felesége egyiptomi. Ezek a gyerekek Egyiptomban születtek, és Egyiptomban nőttek fel. És amikor Jákob ezt kimondja, ezt az isteni áldást, amiben benne van az ígéret egy más földről, Kánaánról, akkor hozzá köti ezeket az egyiptomi gyerekeket Istennek az ígéretéhez, ami teljesen más jövő, mint hogyha azt mondaná, hogy hát találjátok meg a boldogulásatokat itt ebben a világban. Értitek? Van jövő, de ez a jövő, amit az áldás közvetít, ez elválaszt Egyiptomtól. Na gondold végig, hogy mit tesz egy átlagos szülő ma. Egyiptom az a mai kultúra, ahol érünk. Mit tesz egy átlagos szülő? Mit teszünk mi? Vagy mit tesznek velünk a szüleink? A legnagyobb szeretetből, és vagy mit tettek velünk, ha így nézzünk rá? Mit szeretne egy szülő, amikor arra gondol, hogy áldás a gyermeknek? Hát, hogy jól boldoguljanak. Azt akarjuk továbbadni. Boldoguljanak jól. És mit jelent jól boldogulni ebben a világban? Mit akarunk továbbadni? Valami olyat, amit mi, vagy amit ma sikernek neveznek, és sikernek tartanak. Nem, hogy tipikusan a mi köreinkben legyen jól képzett, tanuljon nyelveket, igazodjon ki a világban, legyenek jó kapcsolatai, inkább talán akár menjen külföldre, és legyen vagyona, legyen megélhetése, nem? Mert ezt adjuk tovább, vagy ezt kaptuk leginkább. Mert ezt tartjuk jónak, nem? Azért, mert ezt tartjuk áldásnak. Tudat alatt ezt adja tovább a legtöbb szülő. Legyenek sikeresek ebben a világban. És mit teszünk valójában? Gondolj Jákobra, mit teszünk valójában? Tudjátok, mit teszünk? Vagy mit tesznek velünk? Beépítenek Egyiptomba. Hozzákötnek ehhez a világhoz. Hozzákötjük a gyermekeinket ennek a világnak az értékeihez. Hozzákötjük őket Egyiptomhoz. Egyiptomi módon, egyiptomi célokat kell elérni. Ezt közvetítjük, vagy ezt közvetítették nekünk. E világi módon, e világi célokat. És a keresztény szülő merré teszi, hogy hát persze szeretném, ha mindezt hívő keresztény emberként élnéd meg. Fontos ez. De nézz szembe ezzel, nézzünk szembe ezzel, mi van, amikor ez a kettő egymásnak feszül? Az isteni áldás által hordozott jövő és a jelen berendezkedése. Mi van, amikor ez egymásnak feszül, mert nagyon sokszor egymásnak feszül? Mit kaptunk, és mit adunk tovább? Mi van akkor, amikor Egyiptom, ez a világ emberi szemmel nézve sokkal többet ígér, mint az isteni szó? Mint egy isteni ígéret? És Egyiptom mindig többet ígér, mert az látható, megfogható, átélhető, elérhető, itt van. Az isteni szó, az isteni áldás, az isteni ígéret mindig hitkérdése marad. Milyen törékeny. Úgyhogy Jákob a nagyapa hozzáköti őket Isten ígéretéhez. Ez a jövő. Gondold végig, áldásról beszélünk és családról, ígéretről és családi generációkról. Mi irányít minket, amikor a jövőre tekintünk? A Jézus Krisztusban magunkhoz ölelt áldás és ígéret arról, hogy áldássá leszünk másoknak, de nem ez a világ a végső otthonunk. Vagy mindaz, amit a világ diktál nekünk. Mire tekintünk, amikor döntéseket hozunk? Tanulás, munka, hol fogunk élni, hogyan keresünk párt. De fordítva is feltehetjük a kérdést. Tedd fel így magadnak a kérdést. Mi fáj nekem jobban? ha valami, amit Egyiptom ígér, elveszni tűnik? Magam vagy a gyermekeim részére? Vagy ha az Úrral való kapcsolat és a tőle való látásom megfakul és megerőtlenedik? Mi a nagyobb veszteség? Ha a gyermekünk az egyetemet, a munkát, a nagy lehetőséget, ami éppen ott van, elbukja? Vagy az a nagyobb veszteség, ha az Urat hagyja maga mögött? Mi fáj jobban? Mi kavar fel jobban? Mi a nagyobb veszteség? És ha azt kell mondanunk, hogy nagyobb veszteségnek tartjuk, ha valami ebben az életben nem lesz sikeres, vagy most nem sikeres, akkor nem az Isten áldásában elrejtett jövő ígérete irányít minket, és nem ehhez kötjük őket, hanem Egyiptomhoz. És ez nagyon nehéz, mert a legjobbat akarjuk nekik ebben a világban, persze. Persze. Ez a dolgunk is. De mi a prioritás? A megígért jövő nem más, mint elhinni Isten szavát, ami még egyszer törékeny, megfoghatatlan, szinte semmi, mindahhoz képest, amit Egyiptom, a birodalom gazdagsága él, jelent. Hogy majd egyszer ez a nép ki fog innen jönni. És végezetül, a múltból, a megváltott múltból mondja ki ezt az áldást, Isten áldását, vagy adja tovább Jákob. Ígérethez köti a gyermekeit, a családját, hogy Isten ki fog benneteket innen hozni. Vissza fog vinni a földjére, a földre, amit ígért. És végül ebben az áldásban van egy nagy titok, amit már csak röviden fogunk nézni. Ugye Izrael, vagy Jákob fogta a jobb kezét, József szépen beállította Manassét, a nagyobbat, a jobb bal oldalára, fogja a jobb kezét. József beállította a másik gyereket, a kisebbet, a bal oldalára. És akkor mit csinál Jákob, ez a vén ember? A bal kezét Manassé fejére tette, keresztbe téve a kezét, pedig Manassé volt az első szülött. Megfordította. És ez nem kis dolog abban a világban. Tehát ezt mi nem érezzük, de az első szülöttnek járó áldás, az súlyos. Az abszolút törvény, azt nem lehet felrúgni. És akkor mindenki, aki ezt a történetet olvassa, mosolyog, nem? Vagy felháborodik, hogy mit csinál ez az öreg ember? Tudjuk, hogy fiatal korában ő a kisebb átverte apját, Izsákot. Ugyanezt játszotta le, hogy Ézsau elől elvegye az első szülött áldását. Megszerezte azt, ami nem járt. De ez most mi? Öreg kópé, még az utolsó perceibe is már alig él, már reszketek. Nem, azért még betartok. Még azért egy ilyen csak azért is. Ez a prasz. Csak azért is, poénból, vagy megmutatja a vénemberi nyugtalhatatlanság. Lássátok ki az Úr a háznál. Vagy pszichológia, érted? Velem is így volt, így megy tovább. Nincs lerendezve a dolog. Ez nálunk a mi családunkban így megy. Mi? Miért csinálja? És a történet nem ad erre magyarázatot. József tiltakozik, megpróbálja visszacsinálni. Tudom, fiam, tudom, hogy ez így van, de ennek most így kell lenni. Megmagyarázhatatlan lesz az áldásnak az útja, amint oly sok minden megmagyarázhatatlan ennek a családnak az életében. És ismerve ennek a különös áldásnak a történetét ebben a családban és a Bibliában, és ahogy Isten munkálkodik mindvégig a Biblián keresztül, azt kell mondanunk, hogy nem annyira Jákob dönt itt, mint Isten. Nem tudom, hogy volt, de talán jó úgy elképzelni, hogy Jákob kinyújtja a kezeit áldásra, és azok egyszer csak keresztbe mennek. És persze Jákob azonnal tudja, hogy miről van szó. És tudja, hogy most ez lesz az Istennek az útja. Izraelnek ez a hite. Isten népének ez a hite, hogy a jövő, amit ez az áldás készít, amit ez az áldás hasít, ez nem ennek a vénembernek a hibáján, hanem Isten különleges akaratán és hatalmán múlik. Ez az Isten titka. Ez az Isten titka, és ez az Isten titka mindig, nem? Néhány generációval később, amikor elszaporodnak, rabszolgasságba, helyzetbe kerülnek Egyiptomban, kit választ Isten? hogy kiszabadítsa őket Egyiptomból. Mózest, akinek el kellett onnan menekülni, mert gyilkolt, és aki azt mondja, hogy nem tudok beszélni. Vagy még később, kit választ Isten felkentjének, a királynak, aki Jézus előképe? Dávidot, aki a családból a legkisebb, aki egy pásztor, aki semmi a többiekhez képest. Kit választ Isten? Jeremiást, az ifjút, aki hatalmakkal, világhatalmakkal megy szemben, mint próféta. Mert valahogy Isten mindig máshogy választ, mint ahogy mi választanánk. És végül, ha bele akarunk tekinteni ebbe a titokba, végül Jézusban Isten minket választ, nem? Gondolj egy pillanatra Jézusra. Jézusra, akiben az örömhír szívében mit tesz Isten? Megcseréli a kezeit, nem? Hiszen amikor Jézust a keresztfára szegzik, akkor mi történik? Az történik, hogy most mondjuk így, Isten bal kezével, amellyel a bűnös emberre kellene sújtania, Jézus sújtja a kereszten. És a jobb kezével, amellyel az ártatlant kellene áldania, megáld bennünket, bűnösöket. Ugyan ez a csere, az életünk, az üdvösségünk, az Istennel való szövetségünk, az áldásunk alapja. Hogy Isten, mondjuk így, megcserélte a kezeit. Ahogy a 340. ének mondja, meghal a jó Jézus, ki hűség volt és alázat, az él mi, ki Isten bántására lázadt. A vétkes ember sértetlen, és bilincsben ott áll az Isten. Felfoghatatlan csere. Nem emberi bölcsességből és döntésből, hanem isteni tervből. Ebben a Krisztusban lesz megváltott a múltad, ebben a Krisztusban köt Isten a jövőhöz, ebben a Krisztusban áldott meg bennünket úgy, hogy méltatlanok voltunk, és mégis mindent nekünk adott. Hogy a családunk története az az egy szál, ami elérkezik hozzánk, és amit továbbadunk, belesimuljon és belefonódjon Isten hatalmas nagy kötelékébe, amellyel üdvösséget és szabadulást munkál ennek a virágnak. Amen. Imádkozzunk. Leborulunk, mennyei atyánk, a te szereteted, bölcsességed, titkaid előtt, hogy hogyan is lehetséges, hogy ebben a nagy cserével bennünket bevontál az áldás közösségébe. Hogy hogyan is lehetséges, hogy bennünket, akik nem voltunk érdemesek, érdemesnek mondtál. És Krisztust, aki mindenben tökéletes és érdemes volt, érdemtelenné tetted, hogy igazságod ne sérüljön, és a bűnös elnyerje a büntetését, de mindezt úgy, hogy mi ne elveszünk, hanem örök életet nyerjünk. Munkád hát ki ennek a hatalmas nagy titoknak minden következményét, szent lelked által, hiszen megváltottad a múltunkat. Munkád ki ezt bennünk, akár tudatos, akár oly módon, hogy nem is tudunk róla, hogy egyszer csak helyreáll családunknak az élete, a története, a múlt, hogy egyszer csak már nem fájlaljuk, vagy nem szégyeljük, hanem megbékélünk felette, és kisimul a lelkünk, hogy egyszer csak már nem panaszkodunk, vagy sajnáljuk magunkat, vagy kesergünk, hanem azt tudjuk mondani, hogy pásztorunk voltál, amióta csak élünk. És munkád ki ennek következményeit a jövőnkre nézve, hogy ígéretedhez kötve lássuk magunkat, gyermekeinket, unokáinkat, hogy mindig többet jelentsen nekünk a te tőled való ajándék és kincs, a te munkád és ígéreted ebben a világban, semmint az, amit ez a világ kínál. Így áld meg gyülekezetünket, Urunk, ahol ezek a szálak egybe fonódnak, hogy mint közösség legyünk egyre inkább áldásod hordozói. Kérünk ezt munkád a gyülekezeti táborunkban, ami ma kezdődik. Állíts bennünket színed elé, tisztogass, formálj, erősíts, építsd a kapcsolatokat, a közösséget, hogy Krisztust éljük meg egyre mélyebben és egyre valóságosabban együtt veled. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik Jákobhoz hasonlóan úgy látják magukat, mint reszketeg idősek, hogy beteljesedjék az élet az ő szívükben, és túlcsorduljon a hála. És imádkozunk azokért, akik fiatalok, akik éppen talán elindulnak a tanulásnak, vagy talán most a munkának az útján, kétségek, kérdések, aggodalmak között, hogy ő bennük is a te békességed legyen. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nyaralnak, áld meg a pihenést, hogy feltöltődés legyen. Imádkozunk, Urunk, városunkért, hazánkért, vezetőinkért, add, hogy békességben élhessünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.